A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük el. 66. Zsoltárunk így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Most pedig hallgassuk meg Istenünk igéjét Mózes 4. könyvéből, a 13. fejezet első 3 verséből, valamint a 17. verstől a 24. versig terjedő szakaszból.
Mózes kémeket küld Kánaánba. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küld férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik. Menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép. Erőse vagy gyenge, kevése vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik? Jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik? Táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen az a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének a napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hámáti úton. A délvidéken át mentek föl, és Hebronig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésa és Talma éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked ezt a csöndet itt a te házadban. Köszönjük, hogy előtted állhatunk, és hittel feltárhatjuk a mi szívünket. Bocsáss meg, Urunk, hogyha sokszor szinte elfelejtettük, hogy te vagy az életünk ura, amikor nem mertük rád bízni magunkat teljesen. Urunk, kérünk, bocsáss meg, hogyha nem vettük komolyan a te igédet, amelyet akár itt a te házadban hallottunk, akár mindennapjaink során olvastunk. Urunk, kérünk most, erősíts meg minket, erősíts meg bennünket, hogy feltétel nélkül tudjunk benned bízni, hogy rá tudjuk bízni magunkat teljesen és egészen. És most taníts bennünket, hogy újra és újra tudjunk igazodni a te igédhez. Kérünk, hogy szólj hozzánk most a te igéden keresztül, erősítsd meg mind az ige szólóját, mind az ige hallgatóit, és erősítsd meg azokat a szolgálattevőket, akik most a gyermekeknek hirdetik a te evangéliumodat. Ajándékozz meg bennünket a te akaratod felismerésével, kérünk, ajándékozz meg bennünket a te békességeddel. Szentlélek Úristen, hozzád könyörgünk, végezd el a te újjáteremtő munkádat bennünk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Mózes 5. könyve 31. fejezetének 8. verséből olvasom. Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne retteg. Az igehirdetés meghallgatása előtt a 294. dicséretünk első versét énekeljük el. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Istenünk igéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből olvasom, az 5. fejezet 16. versét. mindenkor örüljetek. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. A mai ige hirdetésemnek a címe, hálaadás az új borért. Kíváncsi voltam ki, hogy reagál majd erre a bejelentésre, és meg kell mondjam, hogy egyáltalán nem csalódtam. Én is valahogy így néztem, amikor először megláttam ezt a címet a missziói munkatervben. Hadd tegyem hozzá, hogy ez nem a mi külön találmányunk, hanem ezt évszázadok óta ilyenkor ünneplik a reformátusok, és talán még más keresztények is. Ilyenkor szedik le a szőlőt, ilyenkor készítik el az új bort, és ilyenkor minden alkalommal a szószékeken valamilyen szempontból erről szó van. De meg kell mondjam, hogy először kicsit furcsának tartottam ezt az egészet. Mi köze a szüretnek, mi köze a borkészítésnek Isten igéjéhez? Valahogy ez így először nem ment a fejembe. Azodáig rendben van, hogy a búza betakarítását megünnepeljük, hiszen búza nélkül nem lenne kenyerünk és éheznénk. Ezt meg kell köszönni Istennek, ez mindannyiunk számára nyilvánvaló. De miért ilyen fontos a bor? A bor nem feltétlenül szükséges az életben maradáshoz. Ha nem lenne, szerintem észesen vennénk a hiányát. Sőt, mennyi bűn forrásává vált éppen maga a bor? Van, akit a bor alkoholistává tesz, van, akit elbutít, van, akit felelőtlenné tesz, van, akit agresszívvé, sok család szétesésének oka szintén maga a bor. Ezekre a következményekre Isten felhívja a figyelmünket, és sok helyen figyelmeztet arra, nehogy túlzásba vigyük a borfogyasztást. Egyetlen helyről szeretnék idézni ezzel kapcsolatban, Példabeszédek könyvében a 23. fejezet 29. versétől ezt olvassuk. Kinek jaj, kinek fáj, kivel veszekednek, kinek van gondja, kit vernek véresre hiába, kinek zavaros a szeme. Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony, simán lecsúszik az. De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. Tehát ezek a gondolatok kavarogtak bennem még egy héttel ezelőtt, hogy tulajdonképpen borra nincs is szükségünk, sőt, láthatjuk, hogyha nem tartjuk kordában magunkat, akkor még bűnre is visz minket. Ennek ellenére persze meg lehet köszönni Istennek, de valahogy nem túlzás az, hogy egy külön Isten tiszteletet erre áldozunk. Egy héttel ezelőtt így gondoltam, hogy ez túlzás, és imádkoztam Istenhez, hogy hát vagy jöjjön vissza eddig a vasárnapig, és vegye kezdetét az örök élet, vagy mutassa meg nekem, hogy mi ennek az egésznek a jelentősége. Mert úgy érzem, hogy nem egyedül vagyok, aki talán felveti ezt a kérdést, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. Hát Jézus nem jött vissza, de úgy gondolom, hogy Isten meghallgatta a kérésemet, és ez úgy nyilvánult meg, hogy először egy gondolatot adott nekem, egy kérdés kezdett el motoszkálni bennem, és ez egy nagyon egyszerű kérdés volt, az, hogy miért teremtett Isten egyáltalán szőlőt. Kinyitottam a Biblia első lapjait, ahol a teremtésről van szó, és úgy látom, mindannyiszor, amikor elolvasom ezt a történetet, hogy a mi Istenünk nagyon figyelmes és nagyon szerető Isten. A teremtés azzal kezdődik, a Biblia azzal kezdődik, hogy kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet. És erről a földről azt olvassuk, hogy a föld még kietlen és puszta volt. Egy nagy barna sártenger, talán így lehetne elképzelnünk. Ez a látvány egy vaddisznó számára talán nagyon is csábító, de mondjuk egy emberi szemet annyira nem vonz. Ez még úgy nem tetszett volna egyikünknek sem. Ez volt a teremtésnek a pillanata, és azt látjuk, hogy a következő napokat Isten egyfajta lakberendezésre használta fel. Próbálta úgy berendezni a földet, és hát be is rendezte úgy, hogy az tökéletes élőhelyé váljon számunkra, Megteremtette a világosságot, elválasztotta a szárazföldet a tengertől, megteremtette a növényeket, megteremtette az állatokat, megteremtette az édenkertet. A föld valóban olyan helyé vált, ami az ember számára tökéletes, tökéletes lakóhely. És amikor minden elkészült, akkor Isten megteremtette Ádámot, és odahelyezte az Éden kertjébe. Ez volt Ádám születésnapja, teremtésének napja, és Isten ezt a tökéletes, gyönyörű világot adta neki születésnapi ajándékként. Én valóban azt gondolom, hogy a mi Istenünk figyelmes. Ritkán gondolunk erre a tulajdonságára, de ő nagyon figyelmes. Mindent előkészített, és mindezt azért tette, mert minden teremtményénél jobban szereti az embert. És amikor a szőlőről gondolkozunk, akkor arra gondoljunk, hogy ez a nagy ajándékcsomag, amit Isten az embernek adott át, na ebben az ajándékcsomagban volt benne a szőlő is. Olvastuk az igét, Mózes kiküldte a kémeket Kánaán földjére, ott olyan szőlőről olvasunk, amit ketten bírtak csak el. Isten ilyen szőlőt teremtett. Fontos volt a kánaániaknak a szőlő, hiszen ezt el is kezdték termeszteni. Fontos volt a zsidók számára is, különben nem vittek volna mintát belőle. Tehát Isten megteremtette a szőlőt, és azt látjuk, hogy az ember örömmel fogadta Istennek ezt az ajándékát. Na de miért? Miért ajándék a szőlő nekünk? Nem tudom, valaki dolgozott-e már szőlővel. Aki igen, az tudja, hogy elég sok munka van vele. Miért adta Isten a szőlőt? Talán azért, hogy menjünk ki kapálni, amikor már minden más dolgunkkal végeztünk, és nagyon unatkozunk. Hát feltételezem, hogy nem ezért teremtette Isten a szőlőt. Lehetne arra gondolni, hogy Isten csupán azért teremtette, hogy megegyük. Hogy szeptemberben legyen néhány hét, amikor éppen megérik, és akkor meg tudjuk enni. Amennyi munka van a szőlővel, én azt gondolom, hogy szintén nem ez lehetett Isten fő célja, hiszen nem érdemes fél évig dolgozni azért, hogy az ember néhány fürt szőlő tehessen. Még ha a mazsolával számolunk, akkor sem. 100%-ig bizonyos, hogy Isten elsősorban azért adott nekünk szőlőt, azért teremtette a szőlőt, hogy bort készíthessünk belőle. És úgy gondolta, hogy ez az ember számára nagy ajándék. A második kérdés adódik innen. Miért adott egyáltalán akkor bort Isten az embernek? Most már tudjuk, miért adott szőlőt, de akkor miért adta, hogy ebből bort készíthessünk? Nemrég láttam egy kocsmát, megnyugtatom a testvéreket kívülről. A cégtáblájára ez volt felírva, lesz vigasz. Először én is nevettem rajta, hogy milyen vicces neveket adnak egy-egy kocsmának, de néhány pillanattal később valahogy úgy nagyon szomorú lettem. Azért adott volna Isten bort, hogy legyen vigaszunk? Valamelyik magyar énekben van az a sor, hogy alkoholba folyton bánatom. Ezért adta volna Isten ezt az ajándékot számunkra, hogy ha nem tudunk valami lelki problémánkkal mit kezdeni, akkor menjünk be a kocsmába és igyuk le magunkat. Legyen vigasz. Pál apostolnak van egy kifejezése, még a Károli fordításban ez így olvasható, távol legyen. Isten nem azért adta a bort, hogy leígyjuk magunkat és vigasztalódjunk általa. Isten azért adott bort, mert a bor, és itt most idézem Salamont, vidámmá teszi az életet. Ha egy mondatban akarom megfogalmazni, akkor Isten azt szeretné, hogy vidám, örömteli életet éljünk. És ennek az isteni akaratnak a kifejezése, jelképe a bor. És a félreértések elkerülése véget, hadd hangsúlyozom még egyszer, nem azt akarja Isten, hogy ész nélkül ígyunk, és így legyünk vidámak, ez felelőtlenség lenne, ez rossz lenne. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, vidámak, örömteliek legyünk, a bor csupán jelképe ennek az akaratnak. Azért is olvastam fel a Tesszalonikaiakhoz írott levélből azt a sort, hogy mindenkor örüljetek, mert Isten a bor által ezt akarja nekünk üzenni, hogy mindenkor örüljünk, mindenkor örüljetek. Hogyan tudunk mi örülni? Milyen örömök lehetnek a mi életünkben? Alapvetően háromféle örömünk lehet. Az egyik öröm, azt így lehetne elnevezni, hogy az Istennel való kapcsolatnak az öröme. Isten úgy teremtett meg minket, hogy az legyen a legnagyobb boldogságunk, ha vele együtt lehetünk. Azt olvassuk a Biblia első lapjain, hogy Isten az Édenkertben minden nap megjelent, sétálgatott a kert fái között, beszélgetett Ádámmal és Évával, ahogyan egy szülő beszélget a gyermekeivel. Olyan nagyon jó belegondolni ezekbe a találkozásokba, egy kicsit olyan borzongató is, hogy ennyire napi szinten kapcsolatban álltak Istennel az első emberek. Ha ezekre a találkozásokra gondolok, akkor mindig egyfajta honvágy ébred a lelkemben. Mintha valahol az lenne a mi otthonunk, az lenne az én otthonom is, meg a testvérek otthona is, hogy Istennel ilyen szoros kapcsolatban legyünk. És azért mondtam, hogy honvágy, mert valahol érezzük azt, hogy ez megszakadt. Valahol ennek hiával vagyunk. Nagyon szeretnénk ugyanakkor ezt visszanyerni, de ilyen szinten nem ismerjük még egyelőre az Istennel való kapcsolat örömét. Valamennyire persze ismerjük mi is. Ezt tagadni nem lehet, sőt, ez a mi evangéliumunk. Az, hogy újra kapcsolatban lehetünk az Istennel. Amikor bibliaolvasás közben egyszer csak úgymond felizzanak a betűk számunkra, és érezzük azt, hogy Isten most konkrétan hozzánk szól. Nem egy általános üzenetet akar átadni, hanem konkrétan nekünk akar mondani valamit. Miközben imádkozunk, néha megérezzük azt, hogy Isten felénk fordul, és teljes erejével ránk figyel. Ez az Istennel való kapcsolatnak az az öröme, amit mi ismerünk. És hadd tegyem hozzá, hogy csak mi ismerünk, mi hívő emberek. Ezt az örömöt azok, akik nem hisznek Istenben, akik nem tértek meg, nem ismerik. Lehet, hogy eljönnek a templomba, és úgy érzik, hogy megnyugodtak, de ez még nem az Istennel való kapcsolatnak az öröme. Azt egyedül a hívő emberek ismerik. Ugyanakkor Isten a magával való kapcsolat örömén túl más örömökkel is meg akar minket ajándékozni. Ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy a teremtett világ örömei. Vannak örömök, amiket Isten még pluszban adott nekünk. Mire gondolok? Például arra, amikor valaki megmászik egy hegyet, és körülnéz felülről. Van egyfajta öröme ennek, amit csak az ismer, aki ezt már megtette. Gondolok a tenger látványának az örömére, vagy akár a Balaton látványának az örömére. Ez is úgy magával ragadja az ember lelkét. Gondolok a napfény örömére. Milyen gyakran hiányoljuk azt, hogy nem süt a nap, olyan rossz kedvünk van tőle, és amikor kisüt, akkor boldogok vagyunk. Gondolok a mozgás örömére, hogy szabadon mozoghatunk. Olyan jó dolog ez. Ezt az ember sokszor akkor érzi meg, amikor gátolva van a mozgásban. Amikor már nem megy annyira a mozgás, amikor idősödik. Vagy például most én, aki elaludtam a nyakamat, és alig bírok mozogni, ilyenkor eszembe jut, hogy milyen jó is a mozgás öröme, amit Isten adott nekünk. Milyen jó a munkának az öröme. Tehettem valami hasznosat. Milyen jó a tudásnak az öröme. Nem a fölösleges tudásról beszélek, hanem a jó tudásról. Milyen jó, hogy ezt magamével tehettem. Milyen jó egy baráti szónak az öröme. Amikor valaki odajön hozzám, vagy én megyek oda hozzá, és beszélgetünk egy nagyot. De jó érzés. Milyen jó a szerelemnek az öröme. Isten ezt is megadta nekünk. Milyen jó együtt lenni egy kisgyermekkel. Annak is van egy nagyon különleges öröme. És milyen jó a nyugodt bölcsességnek az öröme, amikor egy idősebb emberrel tudunk elbeszélgetni a tapasztalatairól. Lehetne sorolni. Azt gondolom, hogy majdnem végtelen ezeknek az örömöknek a sora. Isten ezt megteremtette a világgal együtt. Isten ezt megalkotta azért, hogy nekünk ebben is részünk lehessen. És ezt már nem csak a hívő ember élheti át. Ezt hívő és nem hívő ember egyaránt tapasztalhatja. És van egy harmadik féle öröm is. Ez a bűnnek az öröme. Ha nem lenne a bűnnek öröme, akkor nem követnénk el bűnöket, ez ilyen egyszerű. Miért tegyünk meg valamit, amiről egyrészt tudjuk, hogy Isten kifejezetten tiltja, másrészt azt gondoljuk, hogy ebből úgysem lesz az égvilágon semmi hasznunk. Ha így gondolnánk, akkor soha egyetlen bűnt nem követnénk el. De mivel a bűn elkövetése bizonyos örömökkel kecsegtet, gyakran esünk bűnbe. Gondoljunk megint Ádámra és Évára. Ők nagyon is számítottak valamire, számítottak valami előnyre, örömre azáltal, ha megszegik Isten parancsát. Éváról azt olvassuk, hogy csábította a szemét a fa, és azt remélte, hogy a gyümölcse okossá fogja tenni őt. Ennek az öröme lebegett előtte, hogy na, ha én abba beleharapok, akkor milyen okos leszek. Ez nagy öröm. Ádámról azt olvassuk, hogy őt nem vezette tévútra a kísértő. Ezt az 1 Timóteus 2.14-ben olvassuk. Számomra ez azt jelenti, hogy Ádám nagyon is tudatosan vétkezett. Őt nem csupán átverte a kígyó, mint Évát, ő pontosan tudta, hogy mit csinál, szándékosan lázadt fel Isten ellen. Mit remélt ettől a lázadástól? A hatalomnak az örömét. Azt mondta a kígyó akkor még Évának, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És Ádám ezt remélte, hogy én beleharapok, dacolhatok az Isten akaratával, olyan leszek, mint Isten, egyenrangúvá válok vele. Tehát mind a ketten vágytak valamiféle örömre, és ez segített nekik, hogy elkövessék a bűnt. De mi is ugyanígy vagyunk ezzel. Nem tudom, kire milyen bűn jellemző. De biztos vagyok benne, hogy amikor elkövetjük, akkor valamit várunk tőle. Valami olyasmit, amiről azt gondoljuk, hogy ha Istennek engedelmeskednénk, akkor nem kapnánk meg. Most nem a nagy bűnöket mondom, a nagy és látványos bűnöket, gyilkosságot, paráznosságot, mert az relatíve ritkán jellemez minket, de mondok olyanokat, amik hétköznapibbak és jobban jelen vannak az életünkben. Gondoljunk arra, amikor valakit kibeszélünk a háta mögött. Amikor úgy mondunk róla valami rosszat. Nem is feltétlenül úgy, hogy 100%-ig megfontolt szándékkal oda megyünk valakihez, hogy na most pletykálkodjunk egy jót, lehet azt nagyon finoman is mondani. Nem tehető róla, de hát, és akkor kezdődik. Gondoljunk ezekre. Én nem hiszem, hogy van köztünk olyan, aki mentes lenne ettől a bűntől. Ha valaki azt mondja, hogy mentes ettől a bűntől, akkor beteszek még egy pontot, és a hazugság bűnéről fogok beszélni. Mindannyian ismerjük ezt. Miért szoktuk ezt csinálni? Mit várunk ettől? Azt várjuk tőle, hogy nekünk egy kicsit nagyobb respektünk lesz. Ha valakit lehúzunk, lenyomunk a víz alá, akkor hozzá képest mi mindig magasabban leszünk. És akivel éppen beszélünk, az jobban meg fog minket becsülni. Nem hangzik túl jól? Szerintem jól hangzik. Megbecsülnek minket az emberek. Ha már a hazugság szóba került, akkor mégis hadd beszéljek róla. Szoktunk hazudni. Kicsit, nagyot, ilyet, olyat. Nem biztos, hogy megtévesztést mondunk, nem biztos, hogy direkt hazugságot mondunk, de azért az előfordul, hogy az igazságnak csak egy felét mondjuk el, amivel sugallunk valamit, tehát mégiscsak megtévesztjük az embereket. Miért tesszük ezt? Több oka lehet. Vagy félünk a büntetéstől, és szeretnénk elkerülni. Valamit rosszul csináltunk, letagadjuk, elkerüljük a büntetést. Vagy arra számítunk, hogy valamit nyerünk a hazugság által. Mennyi csaló erre épít? Becsapok valakit, kizsebelem, már is hasznom van belőle. Vagy olyan is előfordulhat, hogy egyszerűen csak élvezzük, hogy valakit az orránál fogva vezetünk. Be tudunk neki adni azt, amit csak akarunk. Ez is egyfajta öröm. Még egyet szeretnék mondani, kedves férfi testvéreim, a lustaságnak az öröme. Nem csak a férfiakra jellemző, bocsánat, csak tudom, hogy a nők mindig ezt mondják. Az ember szeret lustálkodni. Ugye? Nem megcsinálni a feladatokat. Nem úgy megcsinálni a feladatokat. Miért? Azért, mert akkor azt tehetem, amit akarok. Nem kell ezzel foglalkoznom, hanem foglalkozhatom valami mással. Nem kell leckét írnom, tudok helyette számítógépezni. Ez is egyfajta öröm, nem? Én osztom be az időmet, arra fordítom, amire csak szeretném. Lehetne sorolni, hogy milyen bűneink vannak még. Mindenkinek megvan a rájellemző bűne. Egy biztos, hogy valóban van a bűnnek egyfajta öröme, ami csábít minket. Annyit azért hadd mondjak el erről, hogy ez nagyon is silány öröm. Valahogy ez a kép jut erről eszembe, amikor biztos a testvérek is láttak már természetfilmet, amikor elhullik egy állat a szavannak közepén, és jönnek a kesejük. És akkor olyan undok vigyogással leszállnak, és elkezdik a dökhúst marcangolni. Valahogy ez jut eszembe a bűnnek az örömére. Ott lakmároznak a kesejük, jól érzik magukat, ez a bűnnek az öröme. Ezt az örömöt is sajnos átélheti mindenki, hívő ember is, és nem hívő ember is. Az talán egyértelmű számunkra, hogy a nem hívő ember átélheti, de az is biztos, hogy mi is gyakran élünk vele. Amikor nem teljesítjük Isten parancsait, amikor áthágjuk, akkor valahol a bűnnek az öröme vezet minket. Tehát Isten azt szeretné, hogyha örömteli életet élnénk, és itt látjuk magunk előtt ezt a háromféle örömöt, az Istennel való kapcsolat örömét, a teremtett világ örömeit és a bűn örömét. Persze ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindet el kell követnünk ahhoz, hogy teljesítsük Isten parancsát és örömteli életet élhessünk. Természetesen Isten azt akarja, hogy a bűntől tartsuk távol magunkat. És kizárólag az első két örömöt szeretné nekünk adni. De mind a kettőt. Nem csak az egyiket, hanem mind a kettőt. Sokszor, amikor eljövünk a templomba, akkor úgy gondoljuk, hogy na most beszélünk az Istennel való kapcsolat öröméről, és ennyi. És alapvetően a templom ennek a helye, ez biztos. De a hétköznapokban nem csak ezeket az örömöket ajándékozta nekünk Isten. Ez a legnagyobb öröm, ez mindennél többet ér, de ha csak ezt akarjuk észrevenni, akkor nyugodtan be is vonulhatunk egy kolostorba. Mert ott aztán tényleg kizárhatjuk a világ örömeit, kivonulhatunk a pusztába is, tehetünk bármit, ha csak ez az öröm kell nekünk. Isten ezt meg akarja adni nekünk, de nem csak ezt akarja nekünk adni. Tényleg azt akarja, hogy a teremtett világ örömeivel is éljünk. Bátran. Sokszor ezt egy hívő ember annyira nem szabad rá, úgy érzem. Mint ha sokszor gátolnánk magunkat, hogy merjünk örülni. Nem így van. Talán már hallották a testvérek tőlem, hogy néha bejövünk a templomba is, ja, templomban vagyunk, akkor itt most egy kicsit lefelé kell görbíteni a szánkat. Itt nem szabad annyira örülni, itt komolyan kell viselkedni. És komolyan kell viselkedni, ez tény, ezt aláírom, de lehet örülni, mert Isten adott nekünk örömet. Például, amit mondtam, a baráti szónak az örömét. Hát nem azért vagyunk itt együtt többek között, mert testvérei vagyunk egymásnak, és örülünk egymás társaságának? Hát akkor ennek lehet örülni. Isten tehát azt akarja, hogy ezekkel az örömökkel is éljünk. De azért hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy megint ne csak ezekkel az örömökkel éljünk. Ne pótolják ezek az örömök az Istennel való kapcsolat örömét. A teremtett világ örömei olyanok, mint habatortán. Ne akarjunk habbal jól lakni. Nem is lehet. Ha az ember csak habot eszik, attól elrontja a gyomrát és rosszul lesz tőle. Ha egy hívő ember kizárólag a teremtett világ örömeit akarja élvezni, és Isten ki akarja kapcsolni, akkor előbb-utóbb ezek az örömök elhalványulnak, megfakulnak, nem jelentenek semmit. Erre a kettőre egyszerre van szükségünk. Mit üzen tehát nekünk Isten az új bor ünnepén? Egyrészt emlékeztetni akar minket arra, hogy minden az ő ajándéka a mi számunkra. A szőlő, a bor is az ő ajándéka a mi számunkra. Másrészt a bor jelképe által azt fejezi ki, hogy szeretné, ha örömteli életet élhetnénk. És azt gondolom, hogy nekünk, keresztény embereknek erre valóban lehetőségünk van. Itt most nem csak egy olyan igét hallunk, ami teljesíthetetlen számunkra, ez egy olyan ige, amire nekünk lehetőségünk van. Egyrészt mindannyian ismerhetjük az Istennel és a vele való, az Istennel való kapcsolatnak az örömét. Nem azért, mert mi olyan különlegesek vagyunk, hanem Krisztusért ismerhetjük ezt az örömet. A bor kapcsán mindannyiunknak eszünkbe jut az úrvacsorai bor. Az, hogy mit tett értünk Jézus a kereszten. Ha Jézus nem halt volna meg értünk a kereszten, nem ismerhetnénk az Istent. Nem ismerhetnénk a vele való kapcsolat örömét. Ez az öröm, ez nem olyan, hogy én addig-addig gondolkozom, amíg kapcsolatban nem kerülök az Istennel. Ez úgy kezdődik, hogy megtudom, hogy eljött az Isten, és mit tett értem. És Jézus által szabad utam van az Atyához, akit addig nem ismertem, akitől addig menekültem, ahhoz most mehetek, egyedül Jézusért. Tehát ismerjük ezt az örömet. És ismerjük a teremtett világnak az örömeit is, hiszen emberek vagyunk. Isten ide teremtett minket erre a földre, és megajándékozott minket ezekkel az örömökkel. Isten tehát nagyon röviden azt üzeni nekünk ma, hogy örüljünk, és ne lógassuk az órunkat. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy énekkel. A 81. Zsoltár első versét énekeljük el. Örvendezzetek az erős Istennek. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem rabszolgának teremtettél minket, akiknek egyedüli feladatuk az, hogy teljesítsék a parancsokat. Köszönjük, Urunk, hogy embernek teremtettél minket a magad képmására. Köszönjük, hogy kapcsolatban lehetünk veled, és ennek az örömét élvezhetjük. Köszönjük, Urunk, ezt a világot is, amiben belehelyeztél minket. Köszönjük annak minden örömét, köszönjük a kapcsolatainkat, köszönjük a családunkat, barátainkat, köszönjük a gyülekezetet, köszönünk neked mindenkit, akivel kapcsolatban állhatunk. Olyan jó, Urunk, hogy te alapvetően tényleg azt akarod, hogy boldogok lehessünk veled és egymással. És olyan jó tudni, Urunk, hogy te ezért mindent megtettél a Golgotai kereszten, hogy elvedd a mi bűneinket, elvedd a minket terhelő bűntudatot, elvedd az akadályt közted és mi közülünk, elvedd az akadályt a többi ember és mi közülünk. Olyan jó, Urunk, hogy felszabadítottál minket egy új életre, egy örömteli életre, és köszönjük, hogy ez csak egyre jobban kiteljesedik bennünk, egyre jobban kiteljesedik majd, amikor elérünk a te országodba. Kérünk, hadd tudjunk valóban élni ezzel a te ajándékoddal, hadd tudjuk levetkőzni a bűnt egyre jobban, és hadd tudjunk boldog engedelmességben élni. Kérünk, így áld meg az életünket. Szeretnénk, Urunk, megköszönni azt az időszakot is, ami mögöttünk áll, személyesen is, amit tettél értünk az elmúlt hétben, hetekben. Köszönjük, hogy megőriztél, köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk, köszönjük, hogy adtál igei alkalmakat számunkra, és szeretnénk eléd vinni a következő hetünket, ott is te légy velünk. Te áld meg minden alkalmat, ami itt a gyülekezetben történik. Te áld meg a házi csoportokat, munkánkat, családjainkat. Kérünk, maradj velünk, és árassz el minket a te örömeiddel. Amen. Személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.